Miért van az, hogy a női alkotók sokáig gyakorlatilag észlelhetetlenek voltak a művészettörténetben, és ennek nyomán munkáik nem kerültek be múzeumi gyűjteményekbe, nem rendeztek nekik kiállításokat, és alkotásaik természetesen ritkán fordultak meg a műkereskedelemben is? És miért van az, hogy ha az élő művészeket nézzük, a legértékesebb műalkotás ára például, amelyet férfi készített, 91 millió dollár volt, ezzel szemben csupán 12,4 millió dollárt ért a legdrágább női munka. Martos Gábor a feltűnő különbségek okait keresve elképesztően érdekes történeti áttekintést ad a reneszánsztól a napjainkig, és olyan válaszokat az előbbi kérdésekre, amelyek jóval túlmutatnak a művészeten, igencsak messze vezetnek, akár egészen a MeToo mozgalomig. A kötet címe Önarckép nyaklánccal, női alkotók a műkereskedelemben. Erről beszélgetünk most.
Mondok példát, egy nemzetközi példát. Ugye 1919-ben megalakul a Bauhaus. A Bauhaus, amit ugye ma úgy tartjuk, hogy a modern művészetnek, a korszerű gondolkodásnak, a művészetről való korszerű gondolkodásnak egyfajta első, ha úgy tetszik, nagyon erős manifestációja. Van egy úgynevezett Bauhaus manifest, tehát tekintsük ezt mondjuk az alapító okiratának, a Bauhausnak, amiben a Gropius leírja azt, hogy az iskolába korra és nemre való tekintet nélkül minden fedhetetlen személy felvételt nyerhet, akinek előképzettségét a Bauhaus mestereinek tanácsa megfelelőnek tartja. Ez egy nagyon szép demokratikus gondolat. Igen ám, de ha megnézzük, hogy például amikor 1921-ben az Annie Weil jelentkezik az építészszakra, akkor a Gropius azzal tanácsolja el és irányítja át a textil műhelybe, ahol egyébként a Bauhausban megfordult nagyon sok nőnek a legnagyobb része volt. Szóval, hogy azzal irányítja át az Annie Weilt az építészszakról, ahova eredetileg jelentkezik a textilre, hogy tapasztalatunk szerint nem ajánlott, hogy a nők kézműves területeken dolgozzanak, mint például asztalos vagy hasonlók, ebben nyilván az építészetet is beleteti, mert hogy a nők nem tudnak olyan jól három dimenzióban gondolkodni, mint a férfiak. 1921-ben vagyunk már, tehát Madácshoz képest is már eltelt egy fél évszázad, és még mindig ugyanott tartunk.
Szinte sokkoló volt, amit Madács Imre mondott azzal kapcsolatban, hogy a nők alkalmasak-e művésznek lenni.
Illetve, hogy egyáltalán mire alkalmasak a nők, igen, ez 1864-ben hangzott el a Madácsnak ez a beszéde, amit írott formában is ismerünk egyébként, és akkor elmondom ezt az idézetet. A nő korábban fejlődik, de teljes férfiú érettségre sohasem jut. Könnyebben tanul és felfog, de hiány van a teremtő géniusznak. Dilettáns marad, és soha a művészetet és a tudományt előre nem viszi. Tényleg megdöbbentő mondat egyébként, és különösen megdöbbentőnek tartom én, ugye, hogy ez Madács Imre. Gondoljuk el, hogy Madács Imre 7 nyelven beszél. Elvégzett egy jogi egyetemet. Mégiscsak író olyan körökbe forog. Tudományos akadémia tagja.
Olyan, mintha valamiféle fenyegetettséget éreztek volna a férfiak, hogy az ő privilégiumuk a tehetség, a művészetben való otthonosság, és a nőknek oda nincs belépésük. Nem tudom, hogy hol tartottak akkor a nők, egyáltalán fölbukkanhattak-e.
Hát nagyon kevés, tehát ugye a könyvből is látszik, hogy mondjuk az 1800-as évek végén kezdünk Magyarországon egy-két nőművészt, még csak azt sem mondom, hogy megismerni, mert nem ismerjük őket, de legalább számon tartjuk a nevüket, és néha, ugye miután azért ez a könyv, ez alapvetően a műkereskedelem felől közelíti ezt az egészet, mint egyfajta nagyon jól megfogható, dokumentálható, jól az egész helyzetet visszatükröző látlelet, ha úgy tetszik. Szóval, hogy ott azért néha egy-egy kis grafika, ez az néha fölbukkan árverésen, de egyébként természetesen nem létezik az 1800-as évek második fele vége előtt Magyarországon női művészet. Nyilván volt, semmit nem tudunk róla. De ha belegondolok, hogy például a 20. században ugye még jelennek meg olyan nagy művészettörténeti összefoglaló munkák, amelyekben egyetlen egy nő nincs megemlítve. akkor azért ezen nem csodálkozhatunk. Nagyon nagy, hosszú történelmi háttere van ennek. Tehát a reneszánszban is alig van nő, de ott már azért ismerünk, most a nemzetköziről beszélek, tehát mondjuk az Artemisia Gentileschi, csak hogy egyetlen egy nagyon kiemelkedő példát mondjak, vagy a Lavinia Fontana, és azért ott még vannak nevek. De hogy lettek művészek? Az esetek 99%-ában az apjuk esetleg valaki más családtagjuk festő volt, és akkor kicsi leánként ottan téblából a műhelybe, nyilván kicsit ottan kap egy ecsetet a kezébe, kap egy kis festéket, kicsit tud mázolni, és ha kiderül, hogy tehetséges, akkor az apja a műhelyben a többi segéddel együtt őt is kitanítatja. És akkor onnantól lehet festő, természetesen nagyon más kondíciókkal, és ez azért így van nagyjából a 19. század közepéig, hogy teljesen más tanmenet szerint tanítják őket, akkor is, amikor esetleg egy-egy nő például bekerül akár Londonban a Royal Academy of Art-ba, vagy Párizsban az Académie des Beaux-Arts-ba, mert például aktot nem festhet, hiszen nem is láthat férfi aktot. Hát hogy jönne egy nő ahhoz, hogy férfi aktot lásson? Nem festhet például bibliai jelenetet, vagy történelmi jelenetet, aminek a nagy része azért lássuk be, mégiscsak mondjuk valamilyen fajta aktábrázolás, mondjuk csak egy Zsuzsanna és a vének, mint legalapvetőbb ilyen, ugye a férfiak, tucat szám festik ugye a Zsuzsanna és a véneket, mert az egy remek alkalom, hogy mesztelen nőt lehessen festeni. De magyar példa is van olyan, a magyar festőnő, aki plener akarna festeni már a 19. század második felében. De ugye ő, mint nem férjezett asszony hajadon, egy vadidegen férfivel, a festőtanárával nem mutatkozhat nyilvános helyen. Tehát szó nincs arról, hogy ő kisétál a város szélére erdőrészletet festeni a tanárával, hiszen ő nem mutatkozhat kíséret nélkül egy férfival. Ha hozzámegy a tanárához, és nagyon sok ilyen példát tudunk mondani, hogy a festőtanuló nő hozzámegy a tanárához, akkor onnantól mehet, hiszen a férjével már mehet, mutatkozhat kettesben bárhol nyilvános téren.
Igen, de mondjuk, hogyha hozzámegy a festőtanárához, vagy egy általa rajongott festőművészet, meg az a baj, hogy árnyékban marad.
Hát az esetek nagyon nagy részében ez bizony így van, vagy, és ilyenre is sok példa van, hogy nem csak, hogy árnyékban marad, hanem, hogy totálisan föladja a karrierjét. Tehát nagyon sok olyan festőt tudunk mondani, akik egészen egyszerűen, amikor férjhez mennek, akkor abba hagyják a festést, például azért, hogy ne legyenek a férjüknek a konkurenciái. És azért van még egy, tehát és azért ezt mindig el szoktam mondani, hogy ez annyira determinált természetesen, hogy nyilván azért egy nő sokkal rosszabb helyzetből indul, mint egy férfi. Ha semmi más miatt, csak azért, hiszen csak ő tud gyermeket szülni, ha gyermeket szült, akkor nyilván ő fogja szoptatni, ha a gyermek beteg, ő fog otthon maradni vele. Nem ez a baj, de azért az, hogy ez a fajta lekezelő stílus, amit akár a Madácsnál, akár a Gropiusnál láttunk, de millió példát tudok egyébként mondani rá. Ezen legalább lépjünk túl.
Martos Gáborral beszélgettünk Önarckép nyaklánccal, Női alkotók a műkereskedelemben című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.